Szép napot kívánok, kezdődik a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai műsora. A felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető kollégám Exterde Tibor, Önök Gál Ildikót hallják. A mai műsorban Dabas és Örkény kisnemesi kurjáit mutatjuk be, megtudhatják, melyik településen és hogyan éltek szűk két évet Kossuth Lajos szülei. Utána a Csabai Farsangot ajánljuk a figyelmükbe, később az Art Fesztivált, majd pedig a Miskolci Kocsonya Fesztivál kocsonya különlegességeiről, gasztronómiai és kulturális kínálatáról hallhatnak. Maradjanak velünk a következő egy órában is.
Tisztelettel köszöntöm a Barangoló hallgatóit, én Exterde Tibor vagyok, a stúdióban pedig itt van Ifjú György egy újabb, hát számomra legalábbis izgalmas túraajánlattal, mégpedig a kisnemesi kúriák nyomára vezet bennünket Dabas és Örkény környékére. A kisnemesi kúria az egy önálló műfaj?
Magyarországon igen.
Magyarországon igen. Meg?
Ha elmegyünk valahova a Lajtától nyugatra, akkor általában komolyabb kastélyokat találunk elsősorban. Talán Anglia az, ahol igazából létezik ez a kisnemesi udvarház fogalma és típusú, ezek a minor houses és a manor houses, amelyek talán egy kicsit közelednek ahhoz, ami nálunk volt. Ugye Magyarországon a törökök kiűzése után a 18. században kialakult egy nagyon komoly rétege az úgynevezett kisnemeseknek. Ezek kisbirtokos nemesek voltak. Általában ezeknek a nemeseknek a többsége a törökök kiűzése után, vagy a Rákóczi szabadságharc után, vagy a Neoakvisztika Komisszió, tehát az Új Szerzeményi Bizottság tevékenysége után jutott kisebb-nagyobb birtok darabhoz, és hát ezeknek nem volt akkora anyagi erejük, meg talán nem is akartak igazából olyan túlságosan komoly nagy házakat építeni, vagy kastélyokat építeni, hanem egyszerűen a birtok központokba építettek maguknak valami olyan alkalmatos, hogy mégiscsak a rangjukhoz illő épületet, ami általában hát egy ilyen 6-8 szobából állt, közvetlen közelében voltak egyébként a cserédlakások, általában gazdaság is volt a környékén.
Csak hogy bepróbáljon belőni ezt a társadalmi csoportot, ez az a nemesi csoport, amelynek a földbirtok jövedelem nem volt elég ahhoz, hogy ne kelljen munkát vállalni, belőlük lettek a tisztviselők, katonák, tehát ez igen, az a csoport?
Igen, tehát ez az a csoport, amelyiknek ugyan egy bizonyos hátteret biztosított a földbirtok, de ugyanakkor, ugye, és ez tipikus a Dabas környéki nemességre, a Dabasi és a Dabas környéki nemességre is, hogy általában volt valami idézelbe téve tisztességes polgári foglalkozásuk is,
jegyző
esetleg
volt,
katonák például voltak, vagy papok, vagy jegyző, vagy jogász, vagy valamilyen udvari tisztséget, vagy valamilyen köztisztviselői állást töltöttek be, és mellette a háttérben természetesen volt egy ilyen gazdálkodó birtok is. Na most az érdekes az, hogy ha körbejársz Dabason, akkor egyrészt az látható, hogy ezek a típusú kúriák, amelyeket itt látunk, és amelyek annyira jellegzetesek, nem csak Dabas-Örkény környékére, hanem a Duna-Tisza közén jó néhány településen találkozhatunk velük. Ezek elsősorban a 18. század második felében, inkább végén, és a 19. század elején keletkeztek. Hozzá kell tennem, hogy nem véletlenül, hiszen ezen a területen éppen a gabonatermesztés és éppen a gazdálkodás a napoleoni háború következtében hozhatott egy olyan jelentős hasznot az itteni földbirtokosoknak, amiből aztán tellett arra, hogy egy komolyabb épületet emeljenek. Nem véletlen egyébként, hogy ezek a kúriák többségükben hát egyik-másik még a copf stílusra hajlik, de elsősorban a klasszicizmus világát idézik, és ha a dabasi kúriák klasszicista világát nézzük, akkor megint csak azt kell mondani, hogy nem véletlen, hiszen ebben a városban szinte mindenhol a halász család kúriáival találkozhatunk, és az első halász valamikor 1720-ban keveredett Dabasra, ugye ő Itáliából hozta magával a klasszicizmusnak az alapformáit, valamikor egy kicsit ugye a Palladio hatására indult meg itt a klasszicista építkezés. Maga Dabas egy nagyon érdekes település egyébként, mert ugye négy településből állt össze, a déli része az eredetileg Gyón, az északi része meg Sári, ugye Dabas-Sári. Ugye? És maga Dabas is alsó Dabasból és felső Dabasból állt, és itt nagyon érdekes megint, hogy a települések meg általában kivétel nélkül mind a 18. század elején települtek be, tehát a törökök kiűzése után települtek be, különböző felekezetekkel, különböző nációkkal. Tehát ide is települtek evangélikus szlovákok, református magyarok, akkor katolikus magyarok más területre. Ugye még ide sorolhatom, külön vasútállomásra is van, ha jól emlékszem, a dabasi szőlőknek. Ugye, és ezek mind lényegében szinte teljesen pusztákká váltak, és egy nagyon komoly betelepítési munkának köszönhető, hogy egyáltalán nem csak, hogy komoly községeké, de hát aztán később ugye, városi nagyságú településé váltak, és ha ide megyünk, akkor nem csak a kúriákat érdemes felfedezni, hanem egy kicsit érdemes előtte foglalkozni azzal, hogy kik is éltek valamikor a 19. században, vagy a 19. és a 20. század fordulóján itt, és találkozhatunk néhány egészen különleges emlékkel, ugye hát kevesen tudják, hogy Kossuth Lajosnak az édesapja, Kossuth László itt Dabason halt meg, itt van eltemetve egyébként. 1839-ben itt halt meg, és 1888-ban, amikor egy nagyon díszes síremléket állítottak neki, akkor fia, a turini remete, Kossuth Lajos Turinból, tehát Torinóból, egy nagyon szép porcelán koszorút küldött az édesapja sírjára, és ez a koszorú ma is látható a dabasi református templomban. De érdemes megnézni egyébként a katolikus templomot is, nagyon szép oltára van, és nagyon szép a berendezése is, ha jól emlékszem, a pesti piarista templomból került ide, és érdemes körülnézni azért is, mert például Gyónon született Gyóni Géza, valami eredetileg Áhim Géza volt a neve, ugye az édesapja volt a Gyónon az evangélikus lelkész, és Gyóni Géza az első világháborús időszaknak az egyik legnevesebb költője volt, ugye 1917-ben Krasznojarszkban, orosz hadifogságban halt meg, és pacifista háború ellenes versei, de már korábban is nagyon szép versei jelentek meg. Nagyon érdekes személyiség született egyébként szintén Gyónon. Ugye a grófi Vaj család volt ennek a területnek részben a földbirtokosa, és itt született gróf Vaj Sarolta, aki egyébként Vaj Sándor néven élt. És az a 19. században, ugye talán úgy lehet fogalmazni, hogy ő volt a magyar George Sand. Tehát rövidre vágta a frizuráját, szivart szívott, nadrágot hordott, férfiként lovagolt, vívott, újságírónő volt egyébként, tehát ebben is hasonlított George Sandra, hogy írással foglalkozott, és ő volt az első nő Magyarországon, aki írásaiból élt meg, tehát írással, újságírással kereste a kenyerét, és hát férfiként viselkedett, és egy igazi 19. század ilyen parvenű volt, akit nagyon nehezen tudott a társadalom elfogadni. De hát ma már ez a mai korban ez abszolút nem lenne különleges, de hát gondolj bele, a 19. század második felében hát ez óriási feltűnést keltett, és az érdekes, hogy mai napig is úgy említik a nevét, hogy Vaj Sándor és a Sarolta az zárójelben.
Kép van valahol róla? Mert kíváncsi váltam.
Hogyne biztos, hogy van róla kép, és szerintem található ez. Található róla esetleg Dabason is, hogyha eljut a kedves hallgató a Kossuth házba, és ott megnézi a település helytörténeti kiállítását.
A Kossuth ház galériáról a következő részben szólunk bővebben.